A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És nem fogjátok elhinni, mert itt van a stúdióban Katona Csaba. Személyesen örülünk neki, hogy ilyenkor gyakrabban találkozunk, mert ugye azért a második kerületben ritkábban jártál ki Csaba, de most így közel laksz, és így ide be tudsz jönni hozzánk, ami mégiscsak jobb beszélgetéseket eredményez. Szervusz, jó reggel!
Szervusztok, jó reggel kívánok!
Egy csomó témánk lenne, de a kántor szigorúan meghagyta, hogy miről kell beszéljünk. Ugye a Lovakon nyergekben című kis opuszról beszélgettünk itt a zene alatt, hogy végre egy történészi szemmel is hiteles alkotás készült az Aranybulla és a Pozsonyi csata után. Erről majd fogunk beszélgetni akkor, de neked is tetszett, ugye?
Vitathatatlan. A titok egyébként viszonylag egyszerű. Sikerült azt a minimális pénzt előteremteni, ami kell ahhoz, hogy egy filmnek a technikai feltételét meg lehessen teremteni. Ezen kívül pedig a recept úgy nézett ki, hogy vég néhány valódi szakértőt, a többit megoldották a kollégák.
Igen. És a másik, amit ugye beszéltünk, az, hogy Norman Mailernek szép kerek évfordulója volt, hogy arról beszélünk, de a kántor ezt is felülírta, úgyhogy ezt is tegyük el, mert aki olvasta Mesztelenek és Holtakat, az szerintem biztosan kíváncsi Norman Mailerre, aki meg nem, az meg azért...
Hát jövő héten esetleg befél olyan évforduló ez, mint az almás embléma, amiben van egy harapás, ugye, tehát nem pont igen. Arra a napra esik, hanem egy kicsit arrébb, de feldolgozható.
De hát egy közelebb, vagy időben távolabb, de a születésnapját tekintve közelebbi emberről beszélünk, 1788. február 5-én született Kisfaludi Károly. Hát mindenki tud mindent Kisfaludi Károlyról, mint Petőfiről, ugye?
Csak úgy, mint Norman Mailerről nyilvánvaló. Akinek a kitárgyalás elől egyébként semmiképpen sem menekülnék el. Ami valóban most Kisfaludi Károlyt hozta előtérben, a kettő oka van, az egyik, hogy valóban időben közelebb vagyunk már, legalábbis a február 5-öt tekintve, születésévét tekintve nem, mert ugye 1788. De talán azért, mert ő a magyar irodalom történetnek egy olyan figurája, aki rendkívüli hatást gyakorolt a magyar irodalom megújulására, ugyanakkor azonban nem közvetlenül talán a saját személye, hanem sokkal inkább a tanítványi köre által, másról pedig őt tényleg tökéletesen elfeledték. Még a bátyját úgy, ahogy emlegetik Kisfaludi Sándort. Kisfaludi Károlyról nagyjából annyi szokott az embereknek eszébe jutni, ha ugyan, hogy mondjuk Kisfaludi Társaság. Azt ugyanis 1836-ban az ő emlékére alapították. Hát ki volt ő? Egy nemesi családba született, köznemesi családba. Kisfaludi Sándor nevét nem véletlenül említettem az előbb. A két testvér között 16 évkor különbség volt, tehát 1772-ben született Sándor, és 1788-ban harmadszor említjük Károly. És igazság szerint ugyanazt a pályát követte eleinte, mint a bátyja, tehát konkrétan katona volt, meg még hasonló verseket is írt erősen a hímfi versek hatására. De ez a katonaság, ez most csalódást fog neked okozni, ez nem volt ínyére.
Sok ilyen van. Görgei Artúrnak se volt ínyére, emlékezzünk rá, neki is nemrég volt a születés.
Ez így van, csak nagy különbség, hogy Görgei visszajött, és viszonylag jól teljesített. Hát ugyanez Kisfaludi Károlyról nem mondható el, részt vett ugyan a napóleoni harcokba, korán sem fővezérként természetesen. Még verset is írt ennek kapcsán, de az az igazság, hogy mikor fejébe vett, hogy feleségül veszi egy hölgyet, aki nem felelt meg az édesapja nemesi eszméinek, akkor dühében fogta magát, ott hagyta a hadsereget, és elhatározta, hogy másból fog megélni.
Egyébként lovassági alakulatnál szolgált ő?
Tudomásom szerint igen.
Ez olyan furcsa, hogy ilyen magyar gyalogsági tisztekről nem nagyon tudunk, de most nem akarom félrevinni a beszélgetést, hogy szerintem az volt a Habsburg birodalomban, magyar, jó, akkor mész huszárnak, fiam.
Gondoljunk a huszár hagyományokra, ugye azért megtermékenyítőleg hatott a korabeli Európa hadászatára és harcászatára egyaránt, tehát ez valószínűleg okkal van így. Sok nevet lehet említeni, majd a hadifilmet is kíváncsian várom egyébként, ha már ez szóba jött. No de, mi történt a mi jó Károlyunkkal? Alapvetően egy multitalentum volt, ez alatt az értendő, hogy kiváló volt a drámaírásba, kiváló volt a prózaírásba, kiváló volt a versírásba, és ezen kívül pedig kiváló festő volt. Tehát utólag többen azt állapították meg, hogy nagy valószínűséggel, hogyha nem az irodalom felé hajlik az ő figyelme egy idő után egyértelműen, akkor valószínűleg kiemelkedő festőként emlékeznénk meg róla.
Ebből még meg is tudott élni egy időszakában, ugye?
Konkrétan ebből élt. Tehát ugye Bécsben tanult egy darabig, aztán Itáliában vándorolt, és egyebek mellett abból tudta fenntartani magát szerényen, de mégiscsak fent tudta tartani magát, hogy festegetett, illetve legyünk pontosabbak, festett, ugye a Magyar Nemzeti Galériában is megtekinthető jó néhány romantikus alkotása. De egy idő után ugye az irodalom elkezdett minden dominálni az ő életébe. Tegyük rögtön hozzá, hogy a hölgy, akit el akart venni, időközben férhez ment, ebből viszont az következett, hogy innentől kezdve a személyes kapcsolatait a hölgyek terén azt nem feltétlenül a házasság irányába mozgatta. Uh-huh. Soha nem nősült meg, legjobb tudomásom szerint, tehát legény emberként halt meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt a kapcsolata, csak azt, hogy a romantika ide is begyűrűzött. Viszont ez a kiváló úriember 1819-ben, vagy már korábban írt egy darabot ezzel a címmel, hogy a tatárok Magyarországon, és ezt az akkor még németek által, elsősorban németek által lakott Pesten bemutatták, és ennek pedig az lett a következménye, hogy ez a nagyon mai szemmel nézve, hát majdnem, hogy szórakoztatóan komikusra sikerült, de vitézi drámának tartott mély romantikus mű, ez átütötte a falat. Olyan értelemben, hogy hatalmas sikert aratott.
Tehát, ez a tatárjárásról szólt? Vagy igen, ez valami groteszkebb témát boncolgatott?
Bonyolultabb a történet, ugye ez a hivatalos cím, hogy a tatárok Magyarországban, tehát ilyen nagyon szépen hirdették ezt meg. Viszont a tatárjárás a történeti keretét adja, mert hogy miről szól a dolog? Arról szól a dolog, hogy van egy vár, ami ellenáll a tatároknak, és akkor megérkezik a tatárkán lánya pedig beleszeret hínfi elegbe, a várúr nevelt fiába, emlékszem, talán Zelmirának hívják a tatárkán leányát, én a fiatal ember közülvel, hogy az ő szíve már egy Emelka nevű magyar leány, és innentől kezdve a nemes lelkű tatár leány mindent elkövet, hogy boldoggá tegye a fiatalokat, és mindenki nemes lelkű, minden nagyszerű leszámítva egy ármánykodó kunt, aki minden áron igyekszik a boldogságnak véget vetni, de nagy lelkű a tatár, tehát majdnem, hogy azt a képet hozza, ami vélhetően meg fog jelenni a tatárjárásról most forgatott filmben.
Jajaj.
Csak Kevin Spacey nem volt.
Hogy hazajöttek a tatárok barátkozni a széles puszták büszke népének ide vándorolt leszármazottai.
Ne ítélkezzünk előre, de maradjunk annyira, hogy bennem azért vannak.
Igen, most már az a baj, hogy eltestünk a ló túloldalára. Tehát eddig vártuk a történelmi filmeket, most már kevésbé várjuk.
Hadd idézek egy anekdotát. Kisfaludi Sándor, amikor megözvegyülvén feleségül vette jóval fiatalabb leányt, állítólag megkérdezte Deák Ferencet, hogy kell-e, remélhet egy gyermekáldás, mire Deák Ferenc azt mondta, hogy remélni nem remélhet, Sándor bátyám, tartanod kell tőle. Tehát... De vigyük el a másik Kisfaludi felé a történetet. A dolog lényege, hogy gyakorlatilag ezzel ő a magyar irodalom egyik vezér alakjává emelkedett ott és akkor ezzel a darabbal. Ezt úgy fogalmazták meg az irodalom történetben, hogy korábban Kazinczy Ferenc révén szép halom volt a magyar irodalomnak úgymond a fővárosa, az epicentruma, viszont innentől kezdve a dübörögve fejlődő multikulturális Pest, az országgazdasági ütőere, ez lett a kultúrának is a fővárosa a Kisfaludi darab révén. És ő ezt a sikert fokozni tudta azzal, hogy 1822-től elindította az Aurora című irodalmi almanahot. És ezzel gyakorlatilag egy olyan szintű újjászületése jön létre a magyar irodalomnak, mint amit később a nyugat nemzedéke tud hozni. Tehát egy bő, vagy egy szűk fél évszázaddal később. És hát ilyen emberek, ahogy mondani szokták, hogy az a bizonyos klasszikus mondás, hogy mindannyian Google köpenyei alól bújtunk ki. A magyar irodalomban nem mindenki Kisfaludi Károly köpenyege alól bújt ki. Na mondok három nevet. A költészet egyik fejedelme, Vörös Marti Mihály, aki ugye a Kisfaludi triász egyik tagja volt, Toldi születési nevén Sédel Ferenc, a magyar irodalom történeti jelese, és hát Bajza József minden idők egyik legjobb kritikusa. Ők hárman alkották a Kisfaludi triászt. Na most, ha ennek a három embernek csak a jelentőségét csak így érintőleg megnézzük az irodalomba, akkor látni fogjuk, hogy mit jelentett ez a nem is mozgalom, hanem ez az új útmutatás, amit Kisfaludi Károly elindított, és rögtön hozzáteszem, hogy ezzel az európai trendekhez csatlakozott. Mert ebben az időben élt egy német drámaíró, úgy hívták, hogy August von Kotzebue, és az ő drámaírói, meg vígjátékírói zsánereit követte szinte mindenki ebben az időben. Kotzebueról talán annyit, hogy Mannheimben pont 1819-ben halt meg, leszúrta egy hazafias német diák, mert hogy Kotzebue másodállásban az orosz cári titkosszolgálat ügynöke volt. És hát ez
miért? De ez ilyen köztudott volt? Tehát milyen ügynök az, akiről tudják, hogy ügynök, és le is tudják szúrni?
Senki nem tudta biztosan, csak gyanították. Ja, a merénylők meg általában ritkán mérlegelik azt, hogy 100%-os bizonyíték van-e. Egyébként olyan szinten lett népszerű a kivégzett merénylő, hogy például Puskin a Tőr címmel írt róla egy verset, ha jól emlékszem. Na hát ennek a Kotzebue-nak a hatása mutatkozik meg Kisfaludinál, és az, az igazság, hogy Kisfaludit ma már nehéz olvasni, tehát mit szoktak tőle idézni, ugye? Nagyon erős volt a népies vonalon, Petőfi Sándor ilyen értelemben már egy olyan vonatra ült föl, ami már elindult korábban, de Petőfi gyorsította be, ezt ne felejtsük el, hogy ez a szülőföldem szép határa, meglátnak-e valahára, ezt szokták tőle idézni, meg hát a Mohácsot, ugye a hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, nemzeti nagy létünk, nagy temetője, Mohács. De amit viszont ma is érdemes lenne tőle színpadra vinni, az igazán két színdarab, a Kérők meg a Csalódások. De az irodalomtörténet úgy tartja számon ezt a két munkát, hogy azt a fajta nagyon erős jellemábrázolással megtoldott vidéki zsánerkép, vidéki vagy városi, vagy egyáltalán magyarországi zsánerképek, ahol a karakterek ilyen archetípusokat jelenítenek meg, és a könnyed vígjátéki tartalom mögött azért meghúzódik egy komolyabb mondandó is, ezt ő teremtette meg ezekkel, méghozzá a vidéki nemesi udvarházaknak, tehát az őt felnevelő környezetnek a roppant hiteles ábrázolásával. A kérőkben ilyen nevek fordulnak elő, hogy Baltafi, aki egy derék nemes ember, egy hősvári nevű katona, tehát ez már-már a Plautus 72 katonáját idézi, illetve van egy pervári vagy pörvári nevű ügyvéd. A csalódásokban a kurta nemest úgy hívják, hogy mokány, tehát ezek a beszélő nemek, ezek ma is ütnek, és ezeket remekül színpadra lehetne vinni ma is.
Egyébként ez jutott eszembe ezzel a tatárjárással, ha már ekkora szezonja van a nemzeti eskedésnek, szerinted a kisfaludi darabokat miért nem játsszák? Nehéz nagyon?
Hát egy része a nyelvezet miatt ugye ma már nehezebben befogadható, a tatárok Magyarországonról pedig ő is pontosan tudta, hogy bár a karrierét segítette egy borzasztó munka, tehát későbbiekben ő maga írta azt, hogy ehbe tatári mű, úgyhogy eljutott az önkritika gyakorlásának a maga szintjére, anélkül, hogy erre állam ösztönözte volna, vagy bárki más, tehát ez nem egy ilyen 20. századi önkritikát képzeljünk el. A kérők vagy a csalódások meggyőződésem szerint a mai napig totális sikerrel színpadra vihető lenne. Aktualitásokat hordoz a mai napig is, csak úgy, mint mondjuk a korszak másik elfeledett vígjátékíró zsenie, Nagy Grász tisztújítása, ami sajnos ma a vármegyék korában aktuálisabb, mint valaha volt, de ez megint egy más kérdés.
Hát majd a Pintér Béla hát, ha hallja ezeket a szavakat, amiről most beszélünk, és hát a színpadra viszi újra gondolva némileg.
Az igazság, hogy alapvetően tényleg szórakoztató ez a két vígjáték, tehát tényleg a mai napig be tudja fogadni a közönség. Tegyük rögtön hozzá persze, hogy a irodalomba a divatok jönnek, mennek. Tehát itt Petőfi Sándor kapcsán beszéltünk januárban arról, hogy pontosan ezt a fajta romantikát ez zúzta ő darabokra, azzal a jóval nyersebb hozzáállással, ami őt jellemezte, ezt a népies vonalatot, beszélt nyelvhez közel álló szófordulataival, nyelvhasználatával, mindennel. És hát én kigyűjtöttem egy Petőfi levelet, amit Kisfaludi Károlyról írt, és ugye Sic transit gloria mundi, nézzük, hogy mit írt róla. Ó, hogy eszembe jutott Kisfaludi Károly. Végre van alkalomban felül nyilatkozni, amit már régó hajtottam, mert valóban bánt engem is több józan embereket az, amit vele némely barátai elkövetnek. Tisztelem a pietásokat, de ha túlmennek a határon, nevetségesé lesznek, mint akármi más érzelem. Kisfaludi Károly csupán baráti pietásul az egekbe tolni mind a mai napig nevetség, és azon felül a közönség misztifikálása, ami aztán bűn is. Kisfaludi Károly túlbozgó barátai a szó legszorosabb értelmében rátuk málták a nemzetre. Neki megvan a maga érdeme, ő élvezhető olvasmányokat nyújtott kortársainak, és kortársai méltányolták, olvasták őt, kívánhat-e többet, mi köze hozzá az utókornak, melynek nem nyújtott semmit. Hát Petőfi a halála után 17 évvel fogalmazza meg ezt a kritikát, és ugye kik ezek a barátai, a pietások, hát Bajza, Toldi és Vörös Marti Mihály. És hát elfelejtettünk itt szót ejteni arról, hogy fájdalmasan rövid élet jutott Kisfaludi Károlynak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudta ő megtermékenyíteni a magyar irodalmat és elindítani egy új irányba, akkor ne felejtsük, hogy 42 évesen halt meg. Tehát a Váci utcában volt egy ház, itt érte őt a halál. Sajátos fordulata a sorsnak, hogy 1855-ben Vörös Marti Mihály ugyanebben a házban halt meg. Oh. Tehát a mestere után 25 évvel. Alapvetően a halálát nagy valószínűséggel az okozta, hogy még a nélkülözés időszakában tüdőbajt kapott, és a tüdővész az ebben az időben gyógyíthatatlan volt. Ki lehetett tolni erős fizikai munkával, jó fizikai erőnléttel azt, hogy később érje a végzett utol azt, akit elkapta, de
na de a poéták meg az erős fizikai munka.
Igen.
Kisfaludi Károly nem erről volt nevezetes, ugye erről is beszéltünk, hogy Petőfi nagy vándorlásait egyebek mellett az motiválta, hogy karba tartsa magát, és így módon meg tudjon küzdeni a tüdővésszel. Kisfaludi Károly ilyesmire nem törekedett.
Mit lehet tudni az ő hagyatékáról?
Illetve arról, hogy én azon gondoltam, hogy hogy került ő Pestre, és mikor?
Döntés hozott. Tehát akkor Itáliában vándorolt, meg festegetett, igen, akkor számára egyértelmű volt, hogy Pesten akar érvényesülni, és ezt segítette elő rendkívüli módon a tatárok Magyarországon sikere, azt a székesfehérvári szintársulat adta itt elő, és ugye Pest az tényleg az országnak a gazdasági középpontja volt, a társadalmi fejlődésnek a középpontja volt, jól lehet ugye, Budán működnek a kormányszervek, Pozsonyban van a országgyűlés, de ez a ütemesen fejlődő, dübörögve növekvő kereskedőváros, ez mindennek a középpontja így, teljesen egyértelművé vált számára, hogy a modern magyar irodalmat csak itt lehet megteremteni, és a darabnak a sikere egyértelműen igazolta ezt, tehát innentől kezdve nem volt kérdés, hogy itt akar érvényesülni, és láthatjuk, hogy helyes döntés hozott, hiszen a tanítványi köre is itt tudott kiteljesedni, és ne felejtsük el, például az Aurora, ha már említettem, ugye 1822-37-ig jelent meg, az is Pesten jelent meg, és nem véletlenül itt megvolt a nyomda, megvolt az olvasóközönség, percig se felejtsük el, hogy mit jelent ebben az időben a népszerűség, tehát ma az internet meg egyéb révén egy népszerű olvasott írót mindenki ismer, még ha nem is olvasott tőle semmit. ebben az időben Petőfi Sándor nevét hát a társadalom törpe minoritása ismerte, ugyanezik az Kisfaludi Károlyra is, tehát amikor arról beszélünk, hogy gondolkodó, irodalom élvező közvélemény, de jóval szűkebb réteget jelentett, viszont ennek gyakorlatilag az összes legfontosabb embere kevés kivétellel itt élt Pesten, mondjunk kivételeket, például szegény Kölcsey Ferenc. Uh-huh.
Szóval az emlékezete, hogy így benne van a köztudatban? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon játsszák a darabjait, nem nagyon. Most én bevallom őszintén, egy tukkó vagyok, nem ismertem a képeit. Most rákerestem a képeire, és mert mondtad, hogy festőként is megállt a volna helyét. Teljesen egészen jó képeket festett. Mondom én ugye szemlélőként, festészethez sem értőként. De hogy ehhez képest ő miért van ennyire elfeledve?
Valószínűleg azért, amért a művei nem feltétlenül állták ki az időpróbáját, hogyha nem modern eszközökkel közelítünk hozzájuk. Tehát ugye, ahogy beszéltünk róla, lehetett volna kiemelkedő festő, de végig is az irodalom felé indult el, ilyen értelemben az ő festészeti munkássága háttérbe szorult. Van, aki elmegy egy múzeumba és rácsodálkozik, hogy nohá, Kisfaludi Károly festeni is tudott, ez általában így szokott előkerülni. Ugye Petőfi, itt pont ahogy idéztem tőle, egy szűk 20 évvel a halála után már avittasnak mondja az ő munkásságát. Na most a kultuszát igyekeztek fenntartani, ugye a Kisfaludi Társaság azért legenda volt a 19. században, meg még a 20. első felében is, az egyértelműen az ő emlékére alakult meg. De az irodalmi ízlés, a nyelv a modern világba felgyorsulva változott, tehát ahogy mondani szokták, egy irodalmi alkotó az kétféle módon tud hatni a világra, az egyik a saját kortársaira, ezt írja Petőfi, hogy ő a maga korában megtette a magáét, és aztán vannak azok az alkotók, akiknek a munkái kiállják az idő próbáját, hozzátéve, hogy minden egyes évvel, ahogy megyünk előre, erodálódnak a munkák, bármennyire fájdalmas, mert változik a nyelv, változik a közízlés, változik a háttértudás.
Tehát... Ne legyenek kétségeink, a ma nagy sikerrel játszott daraboknak is ez lesz a sorsa, gondolom. Meg a
nem
nagy...
kérdés, ha nem nyúlunk hozzá valamilyen
tehát
módon.
Tehát egy Anna Peti Gergőt, mondjuk, most, hogy ne a magas irodalomról beszéljünk, 20 év múlva én kíváncsi lennék, hogy...
Meg a nyelv, amivel interpretáljuk, ugye, tehát épp az előbb említettem a Plautusnak a 72 katonáját, ez az jókori darab, akárhogy is nézzük, de például, amikor én ezt először láttam 1987-ben a Radnótiba, átütő siker volt, de az meg azért volt, mert mai magyar nyelven láttuk, a jelmezek nagyon hozták ezt a franciás, majdnem Bertolt Brechtes, hogy Berlin felé is kikacsincsunk színpadi képet. Tehát egész egyszerűen modernizálták. Egy magyar tanár ismerősöm mondta azt, hogy ha egy mai átlagos tizenévesnek a Toldiból felolvassák azt a négy sort, hogy ösztövér, kútágos, hóri, horgas, gémmel, a négy szóból jó eséllyel négyet nem fog érteni.
De helyben vagyunk, mert igen. Itt tart a kisebbik gyerekem a Toldinál, és napi szinten hív fel, hogy mi a hóri horgas gém, mert ő a madárra asszociál például.
Na és hát itt a probléma, ugye,
hogy... Nem látnak gémes kutat emberek.
Meg nem használjuk ezeket a szavakat, igen. Tehát van egy csomó szó, amit értünk, mit tudom én, az, hogy spondja, de a hétköznapokban nem mondjuk, legfeljebb a spondját rá verzióba. Tehát ilyen értelemben...
A spondyabomna.
Na igen. Tehát,
ez a nagy szerencséje a spondja szónak.
És ez tartja életbe. De ugye sajnos ezek így kopnak, tehát ugye nem véletlen, hogy születnek modern Shakespeare fordítások, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy a szegény Kisfaludi Károlyon pedig hát ilyen értelemben túllépett az idő, de én azt a két színdarabot nem véletlenül mondtam, mert azok tényleg szórakoztatóak. A maga korában körülbelül úgy hatott a közönségre, és nagyjából azt a szóért feelinget érte el, amit aztán később Molnár Ferenc. Tehát a Csiki Gergely, Molnár Ferenc ezen a ösvényen indul el, és persze modernizálva, a mai korhoz jóval közelebb álló módon írta meg ezeket a darabokat, élesebb humorral, más szituációs poénokra kihegyezve, más társadalmi közeget megérintve, ugye azért Molnár mégiscsak Pestnek volt a krónikása, ugye, klasszikus Pestnek vagy Budapestnek inkább, még Kisfaludi, ahogy említettem, a korabeli nemesi világnak, de azt a világot is érteni kell, hogy lássuk a poénokat.
No, hát akkor megemlékeztünk
a hóri horgas gémerről, ahogy írja a kedves hallgató. Azt igen. Lehet, hogy tudják a fiatalok is.
Igen, csak az, hogy kerül a Toldi elé, érted?
Jó, oké, de...
Igen. Ezért jó, a hallgató egy szent, abszolút. Minden tud, és mindenre rádrompol.
Abszolút, igen.
Köszönjük, bearanyozta a napunkat a hóri horgas gamer kifejezés.
Akkor mondjuk úgy, hogy made my day.
Igen. Kisfaludi Károlyról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy méltatlanul elfeledett, de annál nagyobb hatású alkotó volt. Azért mondtam az alkotót, mert hogy nem csak az irodalomban, hanem a festészetben. Érdemes megnézni a képeit, ha valakinek útjába kerül, ne hagyja ki semmiképpen. Katona Csaba történész, pedig köszönjük, hogy bejött.
Köszi
a
szépen,
stúdióban.
Köszi szépen,
így van. Részemről a szerencsé, jövő héten folyt kövörömmel.
Csak tudnám, hogy mivel? Most Norman Mailer?
Jaj, hát majd kitalálom.
Üssük le, Norman Mailer.
Egyébként szerintem,
szerintem
is.
Szerintem is.
Akkor ezt meg... Akkor már
úgyis az ács szerkeszt annak, meg azt nyomunk le a torkán, igen, amit akarunk.
Majd mi beírjuk az adásmenetbe, és akkor látja, hogy ez jó. Van. Kész.
Akkor meg hátradől, mehetek repülni. Köszönjük. Na, köszönjük Csaba, szép napot.
Köszönöm a figyelmet, szerbusztok.
Katona Csaba történész volt itt velünk.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.